Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 119. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 119. Zsoltárunk első versét énekeljük, az oly emberek nyilván boldogok. Foglaljuk el helyünket, és a következőkben a Barna énekes könyvünkből a 736. dicséretünket keressük ki. Ezt fogjuk most megtanulni ezen az Isten tiszteleten a pünkösdi ünnepre készülvén, tehát a Barna énekes könyv 736. énekét. Akinek nem jutott énekeskönyv, annak még mondjuk, hogy itt vannak elől a padba, tessék idejönni érte, ha valaki nem látja a szöveget.
Megmutatom akkor az éneket.
Szent lélek jöv el, szívünk töltsd ma el, szent erőtel vívászattal légy hozzánk közel.
Nem egy nehéz ének, csak az első sort próbáljuk meg.
Szent lélek jöv el, szívünk töltsd ma el.
Még egyszer.
Szent lélek jöv el, szívünk töltsd ma el, szent erőddel vívászattal légy hozzánk közel.
Második sor.
Szent erőddel vívászattal légy hozzánk közel.
Még egyszer csak a második sor.
Szent rajta, szent erőddel vívászattal légy hozzánk közel.
Összekötjük előről.
Szent lélek jöv el, szívünk töltsd ma el, szent erőddel vívászattal légy hozzánk közel.
Az első sornak kicsit nyugodtabb a ritmusa, és az arra készít bennünket, hogy a második sorba is ilyen nyugodtan lassan énekeljünk, de ott az egy picit gyorsabban mennek tovább a hangok, jó? Még egyszer.
Szent rajta, szent lélek jöv el, szívünk töltsd ma el, szent erőddel vívászattal légy hozzánk közel.
Jó, és tovább megyünk.
Jöjj pünkösdi láng, nyisd meg szívünk szánk, hogy a bűntől megtisztulva szálljon fel imád.
Igen, már is kijött, hogy nem volt ismerős a szöveg, és ezért szépen be is lassultunk a második sornál, jó? A második sor egy picit tempósabban megy tovább. Még egyszer.
Jöjj raj bűnkös vihán, nyisd meg szívünk szán, hogy a bűnkös szívre elvezet. Szenteld meg szívünk, hogy egyé legyünk, hogy Jézusról vallást tenni mindig kész legyünk. Ha eljön az est, ránk hagyna te ezt, boldog szépen zengje ajkunk, győzött a kereszt.
Most el is énekeljük végig.
Testvérek, most hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, melyet Ábrahám Péter presbiter testvérünk olvas közöttünk. A Heidelbergi KT 19-es úrnapjának kérdéseit és feleleteit fogjuk hallani, amelyek a mi hitvallásunkhoz kapcsolódnak, az apostoli hitvalláshoz, azon belül is mindahhoz, amit Jézus Krisztussal kapcsolatosan hiszünk és vallunk.
50. kérdés. Miért mondod ezt, ül a mindenható Atya Istennek jobbján? Mert Krisztus azért ment fel a mennyekbe, hogy ott az ő keresztény egyháza fejének bizonyítsa magát, aki által mindeneket igazgat az Atya. 51. kérdés. Mit használ nekünk, a mi fejünknek, Krisztusnak ez a dicsősége? Felelet. Először, hogy Szentlelke által mireánk tagjaira kitölti mennyei ajándékait. Továbbá, hogy hatalmával minden ellenség ellen oltalmaz és megőriz. 52. kérdés. Micsoda vigasztalásod van abból, hogy Krisztus ismét eljön ítélni eleveneket és holtakat? Felelet. Az, hogy minden nemű háborúság és üldöztetés közepett felemelt fővel várom az égből ugyanazt az ítélőbírót, aki előbb érettem, Isten ítélőszéke elé állott, és rólam minden kárhoztatást elvett. Hogy ő majd minden ellenségeit és ellenségeimet örök kárhozatra vezesse, engem pedig minden ő választottjaival együtt a mennyei örömbe és dicsőségbe magához legyen.
Isten igéjét olvasom közöttetek, előttetek és nektek, úgy, ahogy írva található Pál apostol Tesszalonika beliekhez írt első levelének 3. fejezetében. Pál apostolnak, a Tesszalonika beliekhez írott első levelének 3. fejezetében, az első 8 versben ezeket találjuk megírva. Ezért, amikor ezt már nem bírtuk tovább elviselni, elhatároztuk, hogy egyedül maradunk Athénban, és elküldtük Timóteust, a mi testvérünket, és a Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten munkatársát, hogy megerősítsen titeket és bátorítson hitetekben, hogy senki meg ne tántorodjék a mostani megpróbáltatásokban, hiszen ti is tudjátok, hogy erre vagyunk rendelve. Amikor nálatok voltunk, már előre megmondtuk nektek, hogy üldözni fognak minket, és amint tapasztaltátok, úgy is történt. Én tehát, mivel már nem győztem türelemmel, elküldtem hozzátok, hogy megtudjak valamit a hitetekről, nem kísértetté meg titeket a kísértő, és nem lette hiába valóvá mi fáradozásunk. Most azonban megjött tőletek Timóteus, és jó hírt hozott nekünk hitetekről és szeretetetekről. Arról is, hogy szívesen emlékeztek ránk mindenkor, sőt látni szeretnétek minket, ahogyan mi is titeket. Így tehát minden bajunk és üldöztetésünk között megvigasztalódtunk veletek kapcsolatban, testvéreim, a ti hitetek által. Mert egyszerre feléledünk, ha ti szilárdan álltok az Úrban. Isten áldó kegyelme és szeretete maradjon közöttünk, hogy megérthessük az ő üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, itt jártál a földön, és úgy mentél el közülünk, azt mondtad ímé, eljövök hamar. Eljössz, hogy ítéletet tartsál élők és holtak fölött, hogy akik hisznek, azok által mehessenek általad a te országodba, a nekik elkészített helyre, és akik nem hisznek, azok elvegyék ítéletüket. Dicsőítünk téged azért a kegyelemért, hogy elküldted a vigasztalót hozzánk, a Szent Lelket, aki által hirdettetik a te igéd és beszéded alkalomról és alkalomra, azért, hogy hitre hívjál bennünket, hogy a te ítéleted ne kárhozatra, hanem az örök boldogságra vigyen majd bennünket. Köszönjük azokat az igéket, azokat az alkalmakat, amelyeken kerestél bennünket, és így köszönjük meg ezt a mostani alkalmat is, amikor kegyelmedből veled lehet találkozásunk, hogy te benned megértsük az élet titkát, a menekülés útját. Engedd, hogy ma is fölragyogjon ez előttünk, és ha nem járunk még hitben, és nem a miénk az üdvösség, akkor léphessünk ehhez egyre közelebb, de arra is kérünk, hogy erősíts meg a mi hitünket, hogy járhassuk boldogan földi életutunkat azzal a meggyőződéssel, hogy van nekünk hajlékunk örökkévaló, te nálad elkészített, ahol nem lesz könny, nem lesz sírás, nem lesz fájdalom, nem lesz csalódás, nem lesz betegség, hanem te leszel minden mindenekben. Így kérünk a te áldó jelenlétedért, igéd által munkálkodj a mi szíveinkben. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására készülve a 172. dicséretünk egyetlen versét énekeljük most, mint egy imádságként is. A 172. dicséretünk első egy verse így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben.
Seggedelem nélkül.
testvérek. Istennek igéjét a már olvasott hely Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt első levelének harmadik fejezetéből olvasom. A harmadik fejezet 9. és 10. versét, ahol így folytatódik ez a levél. Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek értetek mindazért az örömért, amellyel megörvendeztettetek minket a mi Istenünk előtt, amikor éjjel és nappal buzgón könyörgünk azért, hogy láthassunk benneteket, és kipótolhassuk hitetek hiányosságait. Kedves testvéreim, talán első olvasatra nem tűnik föl, de ha látjuk a szemünkkel ezt a szakaszt, akkor bizonyosan észrevehető az, hogy ebben a levélben, a harmadik fejezet első 10 versében 5-ször beszél Pál apostol a tesszalonikai gyülekezettel, az ott élő testvérekkel kapcsolatosan a hitről. 5 versben is előkerül ez a fogalom különböző aspektusokban, és amikor valami ilyen sűrűn előkerül egy adott ige szakaszban, arra különösképpen is érdemes nekünk odafigyelnünk. Úgy tűnik számunkra, hogy az apostolt és a munkatársait foglalkoztatta az, hogy mi van a Tesszalonikában élő testvérek hitével. Pál apostol maga járt Tesszalonikában. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetében, ha elolvassuk az első 9 verset, ott találjuk megírva azt az eseményt, amikor Pál apostol Tesszalonikába érkezett. Körülbelül 3 héten keresztül volt Tesszalonikában, és hirdette a názáreti Jézust, az Isten Krisztusát közöttük. Ott a zsinagógában hirdette először a názáreti Jézust. A zsidók közül néhányan hittek is az igének, amelyet az apostol közöttük szólt, de sokkal többen hittek a város lakói közül, a pogányok közül az apostolnak, sok tekintélyes és gazdag ember is. Ez a helyi zsidó közösségnek nem lett a tetszésére, és ezért azt olvassuk az 5. versben, hogy föllármázták a várost Pál apostol ellen és az evangélium ellen. Ezért Pál apostol elhagyta Tesszalonikát, de az ott lévő közösség Jézus Krisztus követőinek kis közössége megmaradt. Nem volt könnyű az ő helyzetük, hiszen a város vezetése, a zsinagóga vezetése föllázott ellenük, és éppen ezért talán érthető is, hogy az apostol a későbbiekben tudni szeretné azt, hogy mi lett az ott élő testvérekkel. És amikor olvassuk ezt a levelet, akkor kiderül nekünk az, hogy elsősorban az érdekli az apostolt, hogy mi lett ezeknek a testvéreknek a hitével. Mi lett az ő hitükkel? Hogy állnak ők a hitben? Testvérek, amikor találkozunk egymással, vagy egymásra gondolunk, akkor általában szoktunk kommunikálni egymással, és érdeklődünk arról, hogy mi van a másik emberrel. És sok mindenről szoktunk is beszélgetni egymással, talán ma reggel is, miközben idejöttünk, vagy itt találkoztunk a templomban, kérdeztünk néhány dolgot egymástól. Szoktunk érdeklődni egymás egészsége felől, szoktunk érdeklődni a család felől, szoktunk érdeklődni a napi események felől, de érdekel-e bennünket az, hogy mi van a másik ember hitével? Föltettétek-e már valaha ezt a kérdést valakinek? Vagy föltette nektek valaki ezt a kérdést, hogy mi van a te hiteddel? Mi van a te hiteddel? Hogy élette meg a hitedet? Egyáltalán hiszel te? Szülőfalum templomában, ahol gyermekként fölnőttem, minden vasárnap szembe találkoztunk egy kérdéssel, és azt nem tudom elmondani, hogy apám éveken keresztül pontosan miről prédikált, de azt tudom, hogy amikor megtanultam olvasni, minden vasárnap elolvastam a szószék fölött azt a kérdést, ami oda volt festve, ez volt odaírva, hiszel-e te az Isten fiában? Aki odajött a templomba, az minden vasárnap szembesült ezzel a kérdéssel, hogy mi van a hiteddel? Mi van a hiteddel? És én is szeretném megkérdezni, hogyha még senki nem kérdezte meg tőled, vagy tőletek azt, hogy mi van a te hiteddel, hogy mi van a te hiteddel? Érdekel. Nem csak az, hogy milyen ember vagy, nem csak az, hogy mi történt a múlt héten, nem csak az, mik a terveid, hanem az érdekel elsősorban, hogy mi van a hiteddel. Pál apostolt is ez érdekli. Ahhoz, hogy persze ezt a kérdést értsük, szóljunk néhány szót újra a hitről, ami után érdeklődünk. Mert erről sokszor téves képzeteink vannak. Az a hit, ami után az apostol érdeklődik az ő munkatársaival, hogy tudnék, hogy is áll az ott a tesszalonikai testvérek szívében, nos ez a hit, a keresztjén hit, az élő hit, egy láthatatlan kapocs, amely hitként köt össze bennünket, múlandókat, láthatókat, a múlhatatlan és láthatatlan világ elemeivel. A keresztjén hit, testvérek, Jézus Krisztusra irányul, aki a múlhatatlan és láthatatlan világból érkezett közénk, és ő azt mondta, és azt tanította magáról, hogy ő az út, amelyen át mi innen a látható világból, a láthatók és láthatatlanok urához, Istenhez juthatunk. Jézus Krisztus eljött abból a világból, emberré lett, testté lett, és azt mondta nekünk, hogy ő a hiteles tanúja, látható és láthatatlan világ urának, Istennek. Ő maga jött el közénk. Ahhoz az Istenhez vezető út Jézus Krisztus testvérek, akinek a jóságától és szeretetétől elszakadt az ember. És ez a jóság és ez a szeretet egy óriási hiány a mi életünkben. Azt mondja a Biblia, mert megmagyarázza azt, hogy hol szakadt meg ez a harmonikus kapcsolat a látható és a láthatatlan világ között. Azt mondja a Biblia, hogy az első emberpár engedetlensége megszakította a harmóniát a látható és a láthatatlan világ között. Az ember és Isten között. Isten haragszik az emberre. És az óriási krízis, amikor valaki elszakad Isten szeretetétől, amely őt addig éltette, elszakad az örök boldogságtól, és nem csak, hogy nem találja meg ezt, hanem helyette újból és újból egy haragvó Istennel találja magát szembe. Ez az ember igazi tragédiája. Jézus eljött a láthatatlan világból, testté lett, és azt tanította nekünk, hogy őt azért küldte az Atya, hogy békességet szerezzen. az atya és az ember között. Ő az Istennel való békességünknek az útja. Ő általa és ő érette újra békességünk lehet a látható és láthatatlan világ urával, Istennel. A mi keresztjén hitünk Jézus Krisztuson nyugszik. Hitvallásunk a Heidelbergi KT a 21. kérdésben és a ráadott feleletben azt mondja és azt tanítja nekünk a Szentírás alapján, hogy ez a mi hitünk, ez a mi élő keresztjén hitünk, ismereteken nyugvó bizalom Isten felé. Ismereteken nyugvó bizalom Isten felé. Mi igazat adunk Istennek. Bízunk abban, amit ő elmond nekünk. Miben bízunk? Abban, amit Isten nekünk kijelentett. Kijelentett. Isten mindarról, amit nekünk tudnunk kell, látható és láthatatlan világról, Isten elveszített szeretetéről, az ő haragjáról, ebből adódóan a mi nyomorúságunkról, kárhozatunkról, és a megbékélés útjáról, ezt Isten kijelentette nekünk. A Szentírásban jelentette ki nekünk, kezdetben proféták által, látók által, aztán legtökéletesebben az ő fia által, Jézus Krisztus által, akiről azt mondja az ige, hogy ő a testélet kijelentés, az ige. És most nekünk, itt az Új Szövetség korában, 2015-ben, itt van a kezünkben a Szentírás, amelyet Isten ikletett hosszú évezredeken keresztül, hogy föltárja előttünk az igazságot. Láthatókról és láthatatlanokról. A keresztjén hit, ismereteken nyugvó bizalom és igaz adás Istennek. Ezért kértelek és kérlek is benneteket újra és újra, hogy a Bibliátokat, a kijelentést, Isten írott igéjét vegyétek nagyon komolyan. Mindenkor vegyétek a kezetekbe, amikor Isten tiszteletre jövünk, akkor legyen benne a redikülbe. Hozzátok el. Mert itt Isten dolgaival foglalkozunk. És fontos dolog az, hogy megértsük azt, hogy az Isten világa ma számunkra a kijelentésben nyílik meg. A Biblia nem egy nehéz kiadvány, amit cipekedni kell a keresztényeknek egy életen keresztül. A Biblia mindannak az ismeretnek a forrása, amely a mi szívünkbe bizalmat ébreszt Isten felé. Testvérek, a pogány világ is kereste az utat a láthatatlanba, az örökké való felé. Az ember tudja, minden ember tudja, anélkül, hogy erről beszélnének neki, ahogy tudatosodunk. Minden ember tudja, hogy a magasabb rendű élet is van a látható életnél. Mindenkibe benne van. Ha annyit gondolnánk az életről, hogy az annyi, amennyit látunk belőle, hogy születünk, élünk, meghalunk, akkor nem rettegnénk a haláltól. De a bennünk levő félelem a haláltól annak a jele, hogy az ember tudja, hogy van valami ott a halál után. És nem mindegy, hogy mi van ott. Minden időben keresi az ember az utat oda abba a láthatatlan világba. Keresi ennek a láthatatlan világnak az igazságait. A pogányok is keresték. Így találták ki maguknak az isteneket, az istenek világát. Azért tisztelték őket, hogy majd egyszer ők maguk is valahogy az istenek világába kerülhessenek, amikor lezárul ez a látható életük, és átlépnek a magasabb rendűbe. És akkor egyszer megjelenik ott Tesszalonikában, ebben a pogány világban Pál apostol, és elkezd nekik beszélni Jézus Krisztusról, az Isten világának követéről, És elkezdi nekik tanítani mindazt, amit Jézus Krisztus tanított nekünk az Isten országáról és az Isten világáról, és azt olvassuk, hogy ezek a pogány emberek szakítanak az addigi hitükkel, az addigi meggyőződésükkel, ami alapján éltek, és igazat adnak Pál apostolnak. És azt mondják, hogy ez, amit ő mond a láthatatlan világról, ez sokkal érthetőbb a mi számunkra, mint amit a mi filozófusaink mondanak, mint amit mi kitaláltunk magunknak. Ezek hisznek annak, amit az apostol mond Jézus Krisztusról, amit az apostol tanít nekik az Isten világáról, az útról, ahogyan eljuthatnak az Istennel való békességbe. Most, amikor az apostol már távol van tőlük, érthető is, hogy az apostolt az érdekli, hogy mi lett ezzel a hittel. Mi lett ezzel a kis közösséggel, pontosabban és nagyon szűken is az ő hitükkel. Megvan-e még ez a bizalmuk Isten felé? Miért érdekli vajon ez az apostol, testvérek? Kiderül abból, ahogyan ő ebben a 10 versben a hitet fölemlegeti. És ebből emelnék ki 3 dolgot most előttetek. Azért érdekli az apostolt, hogy mi van a Tesszalonika beliek hitével, Jézus Krisztusba vetett hitével, mert ez a hit megkísértetik. Ez a hit megkísértetik. Nézzük csak meg az 5. versben, mit ír az apostol. Én tehát, mivel már nem győztem türelemmel, elküldtem hozzátok, hogy megtudjak valamit a hitetekről, nem kísértette meg titeket a kísértő, és nem lette hiába valóvá a mi fáradozásunk. A hit megkísértetik. És ezt meg akarjuk érteni, akkor azt is hirdethetem így a testvéreknek, hogy az ördög támadásainak a célpontja az emberben mindig a hit. Mindig a hit. Egy jeles évforduló van a II. Világháború lezárásának az évfordulója, és a háborúra az ember nem szívesen emlékezik vissza, még úgy sem, hogy én magam ennek nem voltam, hál' Istennek, a részese. De elég, ha megnézünk néhány fotót a II. Világháború archívumaiból, nagyvárosokról, amelyek folyók mentén épültek, és szinte kivétel nélkül ezeken a fotókon azt látjuk, hogy a hidak le vannak bombázva, és össze vannak törve. Testvérek, az ördög is híd romboló. A hitet rombolja. Mit mondtunk? Az egy hit, az egy kapocs, egy hit, amely által mi Jézus Krisztushoz kapcsolódunk, és Jézus Krisztus által az Atyához. Az ördög ezt támadja minden emberben, aki hisz. A hitet akarja lerombolni, amely által összeköt minket Isten az önmagával. Ez az ördög háborús stratégiája is. Az elszakítás Istentől. Elszakítás Istentől. Mert minden, amire nekünk szükségünk van, testvérek, azt mondja a Biblia, hogy az Istennél van. Minden, amire szükségünk van, az élet, az igazság, a boldogság, az öröm, ez mind Istennél van. És ha az ördög szét tudja bombázni azt a hidat, ami bennünket Istennel összeköt, akkor mindez többé nem a miénk. Amikor valaki hitre jut, ahogyan elmondtam nektek a múlt vasárnap is, akkor részesedik mindabból, ami Istennél, ami számunkra el van készítve. De óriási hiba lenne azt gondolni, hogy az ördög megnyugszik, amikor az ember Isten javaiból elkezd részesedni. ő elkezdi bombázni bennünk a hitet. Azért, hogy az Istennel való kapcsolatunkat tönkre tegye. Hogyan mondtuk mi is a hit? A hitvallásunk a Biblia alapján úgy fogalmaz, hogy a hit ismereteken nyugvó bizalom Isten felé. Ezért amikor a sátán a mi hitünket szét akarja bombázni, amikor megkísért bennünket a hitünkben, akkor legelőször is testvérek támadja az ismeret iránt való igényünket. Az ismeret iránt való igényünket. Milyen szomorú az, hogy a keresztények nagy többsége nem igényli a hitnek az ismeretét. Nem igényli. Németországban, a protestantizmus fellegvárában egy fölmérés szerint minden ötödik keresztjén tudatlan afelől, hogy húsvét minek az ünnepe. Nem tudják megmondani. Minden ötödik keresztjén tudatlan afelől, hogy húsvét minek az ünnepe. És akkor itt nem nagy dolgokról beszélünk még, testvérek, hanem az ABC-ről, vagy a sorvezetőről beszélünk. Az ördög az ismeret iránt való igényünket bombázza meg legelőször. Hogyan teszi ezt? Ha Márk evangéliumának 4. fejezetéből, és még rajta kívül két evangélista is lejegyzi, elolvassuk a magvető példázatát, akkor ott Jézus megtanítja nekünk azt, hogy az ördög hogyan bombáz. Kétféle módon. Az egyik az, hogy a világ után való kívánságot ülteti be a mi szívünkbe. Elveszi a mi igényünket az Isten ismeretéről, és odafordítja őket. Az ördög fölvillant egy csomó dolgot a hívők életébe, ami ennek a látható világnak a kívánsága, az értéke, és ezt azért teszi, hogy elvegye a mi figyelmünket és igényünket arról, hogy mi Isten dolgaival foglalkozzunk. Ez az ördög nagy módszere, amellyel újból és újból megkísérti Isten népét. A másik dolog, amire Jézus a magvető példázatában emlékeztet bennünket, hogy a hit elleni nagy támadása az ördögnek még az, hogy üldözést támaszt. És sok ember úgy van ezzel, hogy ha a hit miatt én hátratételt kell, hogy szenvedjek, akkor a hit engem nem érdekel. És ez különösen is igaz a fogyasztói társadalomban, az élvezet központú társadalomban. Ahol az ember úgy van vele, hogy ha a hitből nem származik hasznom, sőt, még csak károm származik belőle, akkor nem kell a hit. Akkor nem kell a hit. Általában így is szokott lenni, hogy a mi hitünk itt szenved nagy támadásokat. Sokkal jobb dolog megnézni egy tévéműsort. Mindent félre tudunk tenni a kedves sorozatokért. Talán még a telefont se vesszük föl, mint leülni Isten igéje mellé, és csöndbe lenni mellette. Nem? Sokkal jobb dolog elmenni egy koncertre, futni a pénzünk után, mint vasárnap eljönni a templomba. Az ördög belibbenti mindannyiunk életébe, akik hiszünk, belibbenti a világnak a kívánságait és a világnak a szeretetét. És talán vannak olyanok is közöttünk, akik már most rettegnek. Ó, hát ha ez akkor a veszekedést támaszt a családba, hogy én a templomba megyek, akkor inkább hanyagolom. Néha még meg is szoktuk indokolni. Jobb a békesség. Ó, hát ha ez annyira megütköztető, hogy én Isten félő életet élek, akkor inkább hallgatok. Inkább befogom a számat. Inkább nem teszek bizonyságot. Inkább meg sem mondom a másik embernek, hogy amikor ő káromkodik és szidja az Istent, akkor olyan ítéletet erősít meg magán, ami alól nincs menekvés, akkor inkább csöndbe maradok. Testvérek, az ördög nagymestere annak, hogy hidat romboljon Isten és közöttünk, és hogy a mi ismeret iránt való igényünket akár így, akár úgy elvegye a mi szívünkből. De ezekben a gyülekezetekben nem csak ezzel támadta a hitet az ördög, hanem hadd utaljak vissza a Kolossé beli levélre, amelynek a második fejezetében, a 23. versben olvastunk olyanokról, akik önmaguk választotta Isten tiszteletben vannak. Azaz, az ördög olykor azt a módszert is használja, hogy hamis ismeretekben nyugtat meg bennünket. Olyan ismeretekben, amelyek nem a kijelentésből származnak, hanem amit vettünk valahonnan. Mondták, hallottuk, megálmodtuk, kigondoltuk, ilyen az Isten, olyan az Isten. Testvérek, ilyen kigondolás az, hogy végül úgyis mindenki üdvözülni fog, mert az Isten szeretete az sokkal nagyobb, mint az ő haragja a bűn felett. Egy halom ember van, aki ebből gondolatba él. Vannak, akik itt edzenek a földi életükbe, jó, legyen az ő dolguk, de végén az a nagy szerető Isten úgyis magához fog ölelni. Téves gondolat a kijelentésben, amelyben az Isten beszél nekünk az ő láthatatlan világáról, Isten nem mond ilyet. Azt mondja, hogy az ő haragja marad mindörökké azokon, akik nem hisznek ő benne. Nem mondja azt a Biblia, hogy az Istenben való szeretet az nagyobb, mint az ő haragja és ítélete, hanem azt mondja, hogy ezek tökéletesek Istenben. Tökéletesek Istenben. A Biblia nem mondja azt, amit az emberek kitalálnak, hogy nem olyan nagy baj, ha pokolba jutunk, mert úgyis ott lesz a haveri kör. Sokan leszünk ott, majd elütjük az időt valahogy. A Biblia nem mondja ezt. A Biblia azt mondja, hogy azok, akik a pokolba jutnak, az Isten haragja alatt fognak szenvedni. Testvérek, nem lötyögés lesz a sörös krigli mellett a pokol, hogy hát most már nincs Isten. A pokolban Isten haragja lesz jelen. Izzó haragja lesz ott jelen. Ezt még te nem ismered, meg én se? Ezt a haragot itt a földön még csak árnyékaiban látjuk néha, hogy milyen az, amikor az Isten haragszik. Te akkor is megijedsz, amikor föltámad a szél, és meglenged a 10. emeleten. Vagy amikor villámlik. Az Isten haragjánál sokkal súlyosabb dolog. És azt mondja a Szentírás, hogy a pokolban az Isten izzó haragja örökké ott lesz. Örökké ott lesz. Majd fognak sóhajtozni azok az emberek, és kiáltani, hogy bárcsak múlna el rólunk egy percre, egy másodpercre. És soha nem fog elmúlni az Isten haragja. Testvérek, vigyázzunk, mert az ördög megkísért bennünket hamis ismeretekkel. És a hamis ismeretek, testvérek, általában az ember önbizalmát építik. Az ilyen ember általában önmagába bízik, akinek hamis ismerete van. Azt mondja, hogy én tudom az igazságot. Én tudom az igazságot. Nekem ne beszéljen senki se Bibliáról, se Istenről, se kijelentésről, mert én tudom az igazságot. De a keresztény hit, testvérek, nem önbizalom. A keresztény hit Jézus Krisztusban való bizalom. És a kettő között óriási különbség van. Amikor én annak hiszek és arra építek, amit magamnak kigondoltam, vagy annak hiszek és arra építek, amit a magasságos, mindenható Isten nekem kijelentett. Azt mondja Pál apostol, tudni akarok a hitetekről, mert a hit megkísértetik. Aki hitre jutottál, tudd meg, hogy a te hited is megkísértetik. És érdekeljen az, hogy mi van a te hiteddel. És érdekeljen az is, hogy mi van a másik hitével. Mert az is megkísértetik. Nem csak a világ által, hanem egyre jobban az üldözések által is. Tudtátok azt, testvérek, hogy tavaly novemberben 4 vagy 5 ezer keresztjént öltek meg a világban? Nem egyet, nem kettőt. 4 vagy 5 ezer ember, azért nem mondom a pontos számot, mert nem tudom, megölték őket a világban azért, mert keresztjének. Az ember, amikor ezzel szembesül, akkor egy kicsit megretten. Megrettenünk. Mi van a hiteddel? Mi van a hiteddel? Azonban azért is érdekli az apostolt, hogy mi van a tesszalonikabeliek hitével, mert a hit erősíthető és megbátorítható. Mit olvastunk itt, testvérek, a 2. versben? Azt mondja az apostol, hogy elküldtük Timóteust, ami testvérünket, és Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten munkatársát, hogy megerősítsen titeket, és bátorítson a hitben, a hitetekben. Testvérek, Pál apostol azért küldte el Timóteust Tesszalonikába, hogy megerősítse és megbátorítsa a Tesszalonikát a hitben. A hitben. Hogy bátorítsa a hitre az ottani testvéreket. Hogyan megy ez végbe? Hogyan bátorodik meg a hit? Úgy, ahogyan születik, testvérek. Ahogyan megszületett, úgy is kell azt táplálni. Hogy ne legyen ennek valami óriási nagy különbözete, és hogy az ember előtt érthető legyen. Hogyan született meg Tesszalonikában a hit? Hát lapozzunk egyet hátra, és akkor olvassuk el a 2. fejezetnek az 4 versét, ahol mit ír az apostol. Hiszen magatok tudjátok, testvéreim, hogy nem hiába jártunk nálatok, sőt, amint tudjátok, miután előbb szenvedés és bántalmazás ért minket Filippiben, ami Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek az Isten evangéliumát sok tusakodás közben. Mert a mi ige hirdetésünk nem téveigésből ered, nem is tisztátalan szándékból, nem is álnokságból, hanem mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt. Ha még tovább olvassuk itt a 8.-9. verset, meg a 13. verset, akkor az apostol újra meg újra beszél arról, hogy a hit úgy ébredt föl Tesszalonikába, hogy ők hirdették az igét, az evangéliumot. Szembesítették az ott élő embereket Isten beszédével, az Isten igazságával. Amikor erősíteni akarjuk a hitet, és meg akarjuk bátorítani egymást a hitben, testvérek, ott nem arra van szükség, hogy bratizgassunk, ó, legyél erős, ahogy szoktuk mondani, majd lesz ez ám valahogy, mert a hit ettől nem bátorodik meg. A hit egy dologtól erősödik, és egy dolog által bátorodik meg, ez pedig az Isten igéje. És ha te nem igényled az Isten igéjét, nem fogod tudni a másikat se bátorítani a hitben. Ha te nem ismered az igét, nem fogod tudni a másik hitét sem erősíteni. Az ismeret nem szül automatikusan bizalmat Isten felé, de a bizalom az ismeretből születik, és abból is táplálkozik. Abból is táplálkozik. Ha te a hitedet nem táplálod Isten igéjével, és nem erősíted, akkor olyan leszel, mint amilyen iskoláskorodban volt, hogy vártad, hogy a babszem valahogy megcsírázom, meg kibújjon. Addig nagyon érdekes volt, amíg elültettük a kis tejfölös dobozba, locsolgattuk, az amikor kibújt, már hajlamosabbak voltunk, hogy ott hagyjuk, és aztán 2-3 nap múlva csak egy kis száraz valami volt már ott a tejfölös dobozba. Mert nem volt táplálva. Testvérek, a bizalom az ismeretből születik, mert azt mondja az apostol, hogy hirdettük nektek az evangéliumot, amit ti nem ismertetek, És most elküldi Timóteust, mert a bizalom ebből táplálkozik. Hogy ő újabb és újabb dolgokat mondjon el nektek Istenről, az Isten világáról. Az ige, Isten igéje az igazság, amely leleplezi a csalót, a csalást, és ezáltal az ember az Istennel való kapcsolatában erősödik. Mit támad a sátán? Az Isten felé való bizalmunkat. El akarja venni az ismeret felé való igényt, hogy erősödhet a hit, ha táplálod. Erősíted a hitet Isten igéje által. Megint elszámoltam magamat a mondókámmal, a prédikációval, mert nagyon elszaladt az idő, de azért elmondom nektek nagyon röviden ezt a harmadik dolgot, ami miatt fontos a hit. Nem csak azért érdekli az apostolt, mert tudja, hogy a Tesszalonikában levő testvérek hite megkísérthető. Nem csak azért érdekli őt, mert ha megkísértettetek, akkor mi megerősítünk benneteket, hanem azért is, mert az apostol azt mondja a 7. versben, hogy amikor meghallottuk, hogy a ti hitetek teljes, akkor mit mond az apostol? Akiről úgy gondoljuk, hogy ő a csúcsok csúcsa, akiről úgy gondoljuk, hogy ez már mindent tudott, azt mondja az apostol testvérek, hogy megvigasztald bennünket ezáltal az Isten, és azt mondja, mint egy feléleszted bennünket. Arról beszél az apostol ebben a levélben, hogy mi nagyon szeretünk benneteket. Aggódtunk értetek, de amikor meghallottuk, hogy a hitetek rendben van, hogy a kísértések ellenére megálltok a hitben, hogy szomjazzátok az ígét. Azt mondja az apostol, hogy megvigasztaltattunk, megnyugodtunk. Az Isten fölélesztett bennünket. Testvérek, a hívő közösségnek, az igaz hívők közösségének egy csodálatos haszna van. Ez pedig az, hogy mi egymás hite által vigasztaltatunk meg. Egymás hite által vigasztaltatunk meg, és az Isten sokszor feléleszt bennünket azáltal, hogy látjuk a másik szívében az élő bizalmat Isten irányában. Hosszú évek óta beszélgetünk az egyházban arról, sajnos csak beszélgetünk, kevés dolog történik, hogy mit lehetne kezdeni a Magyarországon élő roma közösségekkel. A hit szempontjából. Tudjátok, hogy több százezren vannak egy jelentős közösség, ahova a hitnek, Jézus Krisztusnak az evangéliuma nem jut be, vagy csak nagyon nehezen jut be. Tegnap egy gyülekezeti alkalmon, a Biblia Szövetség alkalmán egy asszony bizonyság tételét hallgattam, egy falunkból származó, vagy ott felnevelkedő asszonynak a bizonyság tételét, aki maga is roma. És olyan felüdítő volt hallgatni testvérek azt, hogy ez az asszony beszélt arról, hogy őt Jézus Krisztus megtalálta. Hogy ő igen mondott Jézus Krisztusnak. És még felüdítőbb volt azt hallani, hogy ez az asszony azt mondta, hogy én elkezdtem keresni, hogy az Istennek mi a célja velem. És azt értettem meg, hogy az Isten engem elküld a saját népem közé. Hogy roma vagyok, aki ismerem Jézus Krisztust, a megváltót, aki megfordította az én tragédiába fulladt életemet, és én nekem az a dolgom, megértettem, hogy elmenjek a népem közé, és elmondjam nekik ezt. Testvérek, aggódunk, hogy mi lesz a cigánysággal? Ki mondja el nekik az evangéliumot? Kit tudnánk oda küldeni, akit ők befogadnak? Akikről azt mondják, hogy na, ez a mi vérünk. És lássátok, az Isten megvigasztal bennünket, meg föléleszt bennünket, amikor arról tesz bizonyságot, hogy ő már készíti az utat. Megvannak azok az Isten tervében, akiket ő oda akar vezetni, és akiket oda fog vezetni közéjük. Testvérek, egymás hite által szinte föléledünk, föllélegzünk. Ezért is fontos megkérdezni időnként egymástól, mi van a te hiteddel. Mert amikor te ellankadsz, amikor talán úgy gondolod, hogy ahogy Illés is gondolt, hogy rajtam kívül itt már istenfélő ember nincs is Izraelben, akkor az Isten megmutatja, hogy van még más is rajtad kívül, és a másik hite által te magad is fölüdülhetsz és föléledhetsz. Pál apostol ebben a 10 versben 5-ször beszél a hitről. Beszél a hitről. Beszélj te is a hitről, a saját hitedről. Érdeklődjél a másik hitéről is. Mert ez szükséges és jó dolog. Erősítsük egymásban, testvérek, a hitet. És ez csodálatos dolog, amikor az igével tudjuk egymást erősíteni. Remélem, ez történhetett most is, ebben az órában is. Istené legyen érte a dicsőség. Amen. Gyertek, testvérek, fennállva a 294. dicséretünk első 2 versét énekeljük, mielőtt imádkoznánk. A 294. dicséretünk első 2 versét, Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szabadat. Testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te őrt állasz, és nem csak a hitet szülöd meg bennünk, hanem tanítasz is bennünket arra, hogy hogyan és miképpen kell megőriznünk ezt a drága kincset, amelyet a mi ellenségünk, az ördög újra és újra támad, amellyel kapcsolatosan kísértésekbe visz bennünket. Te ismered a mi hitünk igazi helyzetét, és köszönjük te neked, hogy most bátorítasz bennünket igéd által, hogy mi meg ne rettegjünk, hanem kitartással tudjuk megfutni a mi pályánkat. Kérünk, támasz bennünk a te igéd, kijelentésed iránt igaz szomjúságot. És arra is kérünk, hogy segíts, hogy ezt a mi szomjúságunkat a láthatatlanok felől, a te igédnek ismeretével, tanulmányozásával, megértésével oltsuk meg. Kérünk téged arra, hogy adjál igaz tanítókat és igaz tanítást a mi közösségeinkbe, a mi egyházunkba, akik úgy hirdetik a te igédet, mint az igazságot. Köszönünk neked minden olyan helyet, ahol mindez megtörténhet. Köszönjük te neked, hogy lehetnek összejöveteleink, hogy nyíltan és szabadon összejöhetünk a te igéd köré újra és újra. Hadd emlékezzünk most meg mindazokról, akik életében kihívást jelent az üldöztetés, a hátratétel. Úrunk, te könyörülj meg azokon, akiknek életét fenyegetik az ő hitük és meggyőződésük miatt. Könyörülj meg rajtuk, hogy megmaradhassanak végig a beléd vetett bizalmukban. Erősítsd meg őket testükben és lelkükben. Kérünk téged mindazokért, akiket a világ kívánságának szele megcsapott. Te tudod, hogy előttünk is hányszor és hányszor lebegteti a sátán mindazokat a célokat, amelyek csak a földiekre irányulnak. Könyörülj meg rajtunk, hogy el ne engedjünk téged, az örökkévalót, a mindenhatót. Urunk, segíts, hogy egymást hitünk által bátoríthassuk és erősíthessük. Adj a szívünkbe és a szánkba igaz bizonyságtételt egymás felé, hogy megbátorodhassunk azon az úton, amelyet megnyitottál Jézus Krisztus által önmagadhoz. És emlékeztessél is folyton és szüntelen bennünket, hogy mindaz, amire vágyakozunk, amire sóvárgunk, ott van te nálad, és csak egyedül te nálad fogjuk azt megtalálni. Így kérünk azokért, akik szomorúsággal emlékeznek a háborúban elvesztett szerettekre, hozzátartozókra, a nyomorúságra, bajokra. Urunk, te nálad van vigasztalódásunk és békességünk. Köszönjük neked azt a békességet, ami most van a mi országunkba. Kérünk azért, hogyha lehetséges, ragad meg a világ vezetőinek szívét, hogy a békéért tudjanak fáradozni szüntelen. Kérünk, hallgass meg a mi könyörgéseinket és imádságainkat, amelyeket elmondunk a te szent színed előtt. Amen.